Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Jónás próféta könyvéből olvasom ezen a délelőttön az igét, Jónás próféta könyvének 4. fejezetének a 2. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Jónás próféta könyvének a 4. fejezetének a 2. verse így hangzik. Könyörgött azért az Úrhoz Jónás, és mondotta, kérlek, Uram, avagy nem ez volt-e az én mondásom, amikor még az én házamban voltam. És azért siettem, hogy Tarziszba fussak, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Eddig olvasom az igét. Talán egy kis adalék ahhoz, hogy miért is Jónás próféta könyvéből vettem elő az igét, talán azért vett, ahogy talán a testvérek, akik voltak a Allianz ima héten, említettem azt, hogy a Allianz alkalom csütörtöki alkalmán, amikor az Emmaus templomban voltunk, és az baptista testvérünk szolgált, aki Dánielnek hívtak, és Dániel könyvéből szolgált, és amikor kifelé jöttünk, akkor a Bozorádi András testvérünk mondta azt, hogy hát ma Dánielről Dániel testvér szolgált, hát nekem pedig a Jónás történetét kellett volna kapjam, de nem azt kaptam ugye az Allianz ima héten, hanem az utolsó alkalmát, hát egy kicsit gondoltam, bepótoljuk akkor a Jónás könyvét, és beszéljünk erről is, és ezen a délelőtt legyen előttünk Jónásnak a története. Egy kicsit abból a szempontból, ami az útmutatónk mai igéje, Ézsaiás próféta könyvéből, amikor a prófétán keresztül Isten azt mondja, hogy feletted ott ragyog az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. Igen, egy nagyon fontos dologról beszél Ézsaiás próféta, amikor azt mondja, hogy fölötted ott ragyog az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. Isten népének, Isten gyermekének az életében látszani kell az Isten dicsősége. A mi egész életünk, a mi egész szolgálatunk, a mindennapjaink, mondhatjuk azt, hogy amikor felkelünk, amikor lefekszünk, amikor az úton járunk, vagy bárhol, ahogy Mózes könyvében olvassuk, ugye, hogy tegyél bizonyságot és beszélj a te fiaidról, fiaidnak ezekről a dolgokról, mindenütt, ahol vagy. Tehát nekünk is ez a feladatunk, hogy arról az Istenről tegyünk bizonyságot, aki a mi életünket megváltotta. Aki hordozza a mi gyengeségeinket, erőtlenségeinket. Tehát, hogy ez a mi kötelességünk. Az a mi kötelességünk. De vajon tesszük-e ezt? Vajon az életünk valóban az Isten dicsőségét mutatja-e meg? És Jónás prófétának a könyve egy nagyon szép példa arra, és egy nagyon tanulságos példa arra, hogy miképpen kéne élni, és mi sokszor miképpen élünk. Ugye tudjuk azt, hogy Jónás prófétát Isten elküldte Ninivébe, abba a nagy városba, ahol akinek a bűne már felhatott Istenhez, hogy tegyen bizonyságot. Mondja el azt, amit Isten neki mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, ha meg nem térnek. Miről kellett neki bizonyságot tenni? Az isteni dicsőségről. Arról, hogy van jobb élet, és választhatják ezt is. És Jónásnak, mint prófétának erről kellett bizonyságot tenni. Nem csak szavaival, hanem azzal, hogy ő oda ment, azzal, hogy Isten küldte, hogy az ő akaratát teljesítés, az ő dicsősége, az ő nagysága, az ő hatalma meglátszik rajta. Mert másképpen nem lehet bizonyságot tenni, csak azáltal, hogy én valóban tudom képviselni Istent, vagyis az én szavaim hitelesek lehetnek. És Jónás próféta nem tette ezt. Azt olvassuk az igében, hogy egy más irányba indult el, a szöges ellentétes irányba ment, hajóra szállt és elindult azért, hogy más irányba, hogy mit akart ott csinálni, azt nem mondja el a Szentírás, nem is említi, de annyit tudunk, hogy aztán Isten őt megállította. De nem is ez most a fontos, hogy hogyan is történt ez az egész, hanem néhány gondolatban talán gondolkozzunk el azon, hogy vajon mi volt az oka annak, hogy Jónás próféta nem hallgatott az Isten szavára. Hogy miért is nem szokott az Isten gyermeke engedelmes lenni. És itt nem csak Jónásról beszélhetünk, hanem beszélhetünk magunkról is. Nagyon röviden szeretnék néhány gondolatot elmondani ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog, ami kérdésként felmerülhet bennünk, az, hogy mennyire van számomra tekintélye az Isten szavának. Mert itt kezdődik minden. Isten küld, mi pedig megvonjuk a vállunkat. Hát, küldhet. Mennyi mindent mond nekünk Isten? Mennyi mindenre felhívja a figyelmünket? Mondhatjuk azt, hogy mennyi parancsolata van az Istennek, és vajon mi ezt mennyire vesszük komolyan? Mennyire vesszük komolyan az ő szavát, az ő küldését, az ő parancsolatait? Mert olyan könnyedén megrázzuk mi is magunkat, megvonjuk a vállunkat. És mindenféle dolgot kitalálunk ezzel kapcsolatban. Mennyire van, és én azt gondolom, hogy ez az első gondolat, amit magunkban elraktározhatunk ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos nekem, mennyire van tekintélye az Isten szavának az életemben. Mennyire veszem ezt komolyan. Emlékezzünk csak a római százados történetére, amikor azt olvassuk, hogy eljött és elküldte az ő szolgáját, hogy az én szolgám beteg, mert beteg is, már a halálában is. És akkor azt mondja az úr ennek, vagyis amikor el akart menni az úr vele, akkor azt mondta, hogy ne gyere el, elég, hogyha szólsz, és akkor meggyógyul az én szolgám. És ugye ez a történet talán azért fontos, mert azt akarja nekünk megmutatni, és Jézus dicséri is ezt az embert, mert hát milyen hite van. Mert ő elhitte azt, hogy Jézusnak van hatalma, az ő szavának van hatalma arra, hogy meggyógyuljon. Ó, hányan nem érezzük ezt a hatalmat az Isten szavában, hogy ő szól, és az meg lesz. Hogy az ő szava fontos, és nem csak azért, mert az ő szavával teremtette ezt a világot, és nem csak azért, mert az ő szavára akár az emberek meggyógyulhatnak, vagy valami különleges dolog történik, hanem azt a szavár, az a szava is fontos, amit nekünk mond, hogy tegyük meg, mert az ő szavában hatalom van. És ez az első ilyen kérdés, miért is nem ment, és nem indult el Jónás, vajon tekintélye volt számára az Isten szavának? Úgy tűnik, hogy nem, mert nem arra indult. A másik dolog, ami az ő engedetlenségével kapcsolatban előttem volt, szintén, amiért sokszor az ember engedetlen és nem figyel az Isten szavára, mert valami más tervem van, valami más elgondolásom. És ezt is csak nagyon röviden szerettem megemlíteni, mert ugye emlékezünk csak arra a történetre, amikor kész a nagy mennyegző, és hívja a barátokat, és azok pedig a küldöttnek elkezdték mondani, hogy jaj, hát ments ki engem, mert feleséget vettem, mert ökröket vettem, mert szántóföldet vettem, most ennek az ideje van. Valami mindig van, ami felülírja az Isten hívását. Valami mindig van, ami felülírja azt, hogy Isten elküld bennünket, mert más dolgom van, más találtam ki, éppen más tartok fontosnak. Igen, amikor Isten bennünket küld, hogy az ő dicsőségéről tegyünk bizonyságot, vajon nem történik meg az, hogy én viszont most éppen más gondoltam el? Mert nekem most más a fontos? Igen, ez is lehetséges. És nem csak Jónásnál, hanem nálunk is. A harmadik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszemben volt, az az, hogy vajon miért nem indult el Jónás. Talán azért, mert úgy gondolta, hogy nagy neki ez a feladat. És hányszor érezzük így, hogy nagy az a feladat, amire Isten bennünket küld. És még sokszor az is nagy feladatnak tűnik, hogy a szeretteinknek elmondjuk az örömüzenetet. Ó, hát én erre nem vagyok képes. Én ezt nem tudom megtenni. Vagy talán vonakodunk, mert úgy érezzük, hogy nem is érdemli meg. Ugye? Jónásban ez is benne volt, hogy hát, pont Ninivébe. Hát Ninive nem érdemli meg. Ninivéről már Jónás nagyon régen lemondott, sőt, ugye az ellenséges ország, hogy menhetnék én az ellenséghez? Az, aki engem nem szeret, hát én menjek oda és hirdessem az Isten evangéliumát, hát ne haragudj, Uram, ezt nem kérhetett tőlem. Annak hirdetni a szabadulást, mert én mindig úgy érzem Jónás történetének, Jónás üzenetének a fontosságát, hogy itt nem arról szól, hogy elpusztul a város. Istennek nem ez volt a terve, hanem hogy megmentse. És lehet, hogy ezt éppen azáltal, hogy bocsánat, egy kicsit ráijesszek. És aztán meg is történt ez, ugye a Ninive életében, vagy Ninive sorsában, hogy megtért a város. De Jónás nem akarta ezt elmondani. Mert ő úgy érezte, hogy nem érdemli meg. Hányszor vagyunk mi is így, hogy haj, pont annak, na hát annak nem érdemes. Nem is kell rá időt fecsérelni, mert ahogy szokták mondani, kutyából úgysem lesz szalonna. Nem hiszek én abban, hogy egyáltalán megváltozhat ez az ember. Márpedig az Úr küld bennünket. Ahogy küldötte Jónást is Ninivében. De én azt gondolom, hogy leegyszerűsítenénk a dolgokat, hogyha csak erre a szintre vinnénk le az egész történetet. Mert ha egy kicsit belegondolunk Jónás helyzetébe, akkor nem olyan egyszerű Jónást megítélni. Mi szeretjük. Mi általában szeretjük azokat az embereket megítélni, akiket sokszor a Szentírás elénk állít, de szeretjük egymást is megítélni afelől, hogy hát hogyan rontotta el a dolgokat. Amikor a Szentírásban embereknek az életét olvassuk, főleg azokét, akiket az Úr valami negatív fényben állít elénk, akkor valljuk be őszintén, hogy van bennünk egy ilyen kis gondolat, hogy na hát ez az ember, na ez a Jónás, na hát ő is jó kis ember volt. Tehát van bennünk valami ilyen érzés feléjük, és mindig egy kicsit úgy érezzük, mint az Úr Jézus történetében az a férfi, aki a templomban imádkozik, és ugye azt mondja, hogy köszönöm neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Egy kicsit talán ezeken a történeteken ebben azt szeretjük, hogy egy kicsit megemelhetjük magunkat. Hát mi nem vagyunk olyanok, mint Jónás. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az az ember, aki ott imádkozik, mert én egy kicsit jobb vagyok. De ha egy kicsit jobban megnézzük Jónásnak a történetét, akkor jó lenne, hogyha jobban megvizsgálnánk, és egy kicsit jobban megnéznénk, hogy mi is történt ott tulajdonképpen. Mert akkor lehet, hogy már nem is ítélnénk el annyira Jónást. Nézzük csak, mi történt. Jónásnak Isten azt a feladatot adta, mondhatjuk azt a kényes feladatot adta, hogy menjen el és hirdesse az ítéletet Ninivében. Testvérek, egy ellenséges országba kellett neki elmennie, és nem is jó hírt kellett mondani, hanem az Isten bosszúállásának a napját. És ezért én megkérdezem a testvérektől, hogy hát ki vállalkozott volna erre? Ha éppen azt mondja az Úr, hogy na, kedves prófétáim, ki megy most el nekem? Ki vállalja ezt a feladatot? Én biztos vagyok benne, hogy senki sem jelentkezett volna. Hát ez egy nagyon kényes téma. Még hogyha Isten azt mondja, hogy menj el Ninivébe, és mondj egy nagyon jó hírt ezeknek az embereknek. Még az sem könnyű feladat egy ellenséges városba, de talán ez már egy kicsit jobb. Ha valami nagyon jó hírt kellett volna átadni, valami olyan megtisztelő hírt, azt talán szívesebben elmondjuk. Nem volt ez könnyű, nem csak idegen környezetben, ellenséges környezetben, hanem még a sajátjaink között sem. Nézzük csak meg Jézus, aki sír Jeruzsálem felett, te, akik megölöd a prófétákat, hányszor akartalak összegyűjteni titeket, és amikor elmondja azt, hogy nem marad itt semmi. Amikor kiűzi Jézus a templomból a kufárokat, a pénzváltókat, felborítja asztalaikat, hát mit éreztek akkor az emberek? Nem volt egy könnyű dolog. És láthatjuk a prófétákat, akiknek az életében mennyi fájdalmat kellett kiállniuk, és mennyi megvetést, csak azért, mert az isteni szóról tettek bizonyságot. Még a sajátjaink között sem egyszerű dolog ez. A hívő ember nagyon jól tudja, hogyha az örömhírt akarjuk mondani, akkor is mennyi megvetést és mennyi olyan megjegyzést kapunk, aminek nem tudunk örülni, sőt, amely nagyon fáj. Hát nem véletlen az a félelem, ami Jónásban volt. És valahogy az a gondolat jutott eszembe, hogy az vessen rá követ, aki tökéletes. Hát az vessen követ Jónásra is. És éppen Jézus is, amikor imádkozok, hogy Uram, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Hát neki is nehéz volt végigjárni ezt az utat. Mennyi imádságába telt az, neki az, és hányszor kellett visszavonulnia, és hányszor könyörgött az Úrhoz, hogy elvégezhesse ezt az ő tökéletes munkáját az ő szerettei között, az ő népe között. János mondja, hogy az ővéi közé jött, de az ővéi nem fogadták be őt. Jónásnak ezt kellett elvinnie, és Jézusnak is ugyanezt az üzenetet kellett továbbadnia, és nekünk is ez kellene. És nekünk nincs is olyan problémánk, hogy elveszítünk ezáltal valamit. Legfeljebb kinevetnek, vagy talán bolondnak tartanak bennünket, vagy megszállottnak, mindegy, de igazából az életünk nem forog kockában most, ebben a pillanatban. Csak kellemetlenségeket kell elviselnünk, vagy összesúgásokat, és mégsem merjük ezt megtenni mi is, mi sem sokszor. Az Úr pedig azt mondja, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. És aki pedig vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Tehát jól gondoljuk meg azt, hogy hogyan akarunk mi bizonságot tenni a mi megváltónkról, a mi Urunkról. Hogy mennyire igaz az én életemben az, hogy fölöttem ott ragyog az Úr, és az ő dicsősége meglátszik rajtam. Az előbb felolvastam egy részt Ezékiel könyvéből, és nem véletlen, hogy ezt a részt választottam, mert bár nagyon félelmetes az, ami ott történik Jeruzsálemben, és hát mondhatjuk, hogy nem egy olyan történet, amit az ember olyan nagy örömmel olvas, mert egy nagy ítéletről szól Ezékielnek a története. Ugye azt olvastuk ott, hogy Isten elpusztítja Jeruzsálemet az ő engedetlenségük miatt. És azt olvasuk, hogy feljön 6 férfi, akinek a kezében, az ige azt mondja, hogy valami zúzó eszköz van. És van egy férfi közöttük gyorsba öltözve, akinek a kezében pedig egy toll van. És az Úr azt mondja, hogy induljon el ez a 6 ember, de előtte menjen az az ember, induljon el az a férfi, akinek toll van az ő kezébe. És az ítélet előtt írja föl mindazoknak a homlokára a jelet, akik hűségesek voltak az Úrhoz. Így mondja az ige, hogy azokhoz, akik sóhajtottak, és azoknak, akik nyögtek mindazokért az utálatosságokért, amiket cselekedtek a városban. És két dolgot említ itt az ige, az egyik az, hogy azokénak az életében marad el az ítélet, akik sóhajtoztak. Tessék, el tudjuk képzelni, hogy milyen nagy dolog, hogyha valaki tud sóhajtozni azok miatt, a dolgok miatt, amik körülöttünk vannak. Valakik, akik sóhajtoznak. Mert olyan könnyedén hozzászokunk a bűn jelenlétéhez ebben a világban. Észre sem vesszük. Már fel sem tűnik, mondhatjuk, fel sem tűnik, ha olvasunk az újságban valami olyan hírt, ami megdöbbenésre kellene, hogy okozzon bennünk. Amikor reggelente, éppen csütört, vagy péntek reggel is bementem a idősek otthonába, ugye, akik ott ültek az öregek, és olvasták az újságot, és kérdeztem, hogy hát milyen jó hír tetszik mondani nekem, mi jó hír van azokban az újságokban. És akkor mondták, hogy hát sok jó hírt nem olvastak, mert csak rossz dolgokat mond, hogy ez történt, hogy az történt, hogy elütötték, hogy ez történt, megöltem, és erről szólnak az újságok. Tulajdonképpen ez vesz körül bennünket. És mondhatjuk azt, hogy ma már az ember nem is veszi észre. És az, hogy valaki megöli a másikat, hogy ilyen dolgok történnek, már lepereg rólunk, mert mindennapossá válik. Fel sem tudunk figyelni egy ilyen hírre, mert ezzel van tele minden, a média, az internet és egyéb. Nem tudunk már sóhajtozni sem miatta. Pedig milyen jó lenne, ha fájna. Eszembe jutott a Ószövetségből az a történet, amikor Lót Szodomába került. Tudom, Lót nem egy olyan figurája, vagy nem egy olyan személye az Ószövetségnek, akinek az élete nagy példa lenne előttünk. De én mindig elgondolkodom azon, amit Péter apostol mond az igaz Lótról, akiről azt mondja, hogy gyötörte az ő lelkét, látva azt, ami ott van. És már csak ő volt az, aki egyáltalán gyötörte. Ő volt az egy, aki, amikor az angyal bement a városba, behívta és megvendégelte. Tehát ő volt az egyetlen. Hát ez az alap. hogy legalább tudunk sírni azok miatt a dolgok miatt, hogy tudunk még sóhajtozni azok miatt a dolgok miatt, amik ebben a világban történnek. Hogy még fáj, mert már sokszor teljesen megszoktuk ezt, és észre sem vesszük a bűnt. Tehát ha eváig eljutottunk. A másik dolog, amit mond az ige, az az, hogy nem csak sóhajtoztak, hanem nyögtek. Hát itt nem arra kell érteni, amit az ember nyögésnek gondol, hanem arra, hogy nyögik ennek a terhét. Vagyis ezek az emberek annak ellenére, hogy látják, hogy milyen ez a világ, ezek az emberek mégis kitartanak, sokszor nyögve, sokszor nagyon nehezen, sokszor úgy, hogy az összes erejüket összeszedik, hogy ellenálljanak ennek, és így állnak ellen a bűnnek. Tehát amikor azt mondja Ezékiel, hogy nyögnek, akkor az azt jelenti, hogy ők vállalják, hogy szembe mennek ezzel az egésszel. Nem csak nem tetszik nekünk, nem csak sóhajtozunk a bűn miatt, nem csak sóhajtozunk amiatt, hogy milyen ez a világ, hanem minden energiánkat összeszedünk. És sokszor nyögünk alatta, de mégsem akarunk így élni. Vagyis kiállunk az Úr igaza ellen. Vagy az Úr igaza mellett. És azt mondja Isten igéje, hogy azok menekülnek meg. Azok, akik kitartanak ezen az úton. Tehát akik vallást tesznek én rólam, mondja az Úr, azokról én is vallást teszek. És azt mondja Isten igéje, nagyon szomorú Ezékielnek ez a látomása, vagy ez a története, hogy mindenki elpusztul, csak azok maradtak meg, akik nyögtek, és akik sóhajtoztak. Nem véletlenül mondja Isten igéje azt, hogy mert jobb nekünk csonkán bemenni a mennyek országába, mint egészségesen a gehennára kerülni. És amit itt meg kell említenem Jónás vonakodásával kapcsolatban, a felolvasott ige. Mit mond itt Jónás? Azt mondja, hogy Uram, én tudtam, hogy te irgalmas vagy. Ami előttünk állhat pozitívan. Milyen nagy dolog, hogyha valaki tudja, hogy Isten irgalmas. És milyen nagy dolog az, hogy Jónás ezt tudta. Tudtam, Uram, hogy te irgalmas Isten vagy. Milyen jó, hogyha valaki tudatában van az isteni szeretetnek. De sajnos itt nem arról szól ez a rész, hogy Jónás örvendezik annak, hogy az Úr jóságos. Hanem sajnos az a gondolat is benne van, hogy Jónás visszaél az Isten jóságával. Visszaélek azzal, hogy én úgy is tudtam, hogy te jó vagy. És ha nem megyek, és ha nem teszem, te akkor is meg fogsz bocsátani nekem. Milyen sokszor élünk vissza Isten szeretetével. Nem teszünk dolgokat, mert úgyis megbocsát Isten. Mert Isten úgyis szerető. És egyébként is a bűn miatt is bánkódol, és mi ezzel visszaélünk. Jónás is visszaélt. Mindaddig, amíg Isten meg nem szólította őt. Amíg végül Isten rápirított. Igen, Isten azért küldött el bennünket, hogy az ő dicsőségét hirdessük. Ez a feladatunk. Ezt kell tennünk. És mi hányszor rázzuk le magunkról ezt a feladatot. És visszaélünk az ő szeretetével. Nem véletlenül halljuk az Isten igéjében, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Jónás története egy nagy tanulsága számunkra. Mert annyi mindent megtanulhatunk belőle. Megtanulhatjuk, hogy Isten szeret, Isten hűséges, Isten jóságos. Megtanulhatjuk azt, hogy még a bűn miatt is bánkódó, és képes ez egész városnak megkegyelmezni, mert meghallották az Isten szavát, és visszavonta az ítéletet. Láthatjuk azt, hogy hogyan kegyelmez meg Jónásnak, és megy utána, és nem akarja azt, hogy Jónás engedetlen legyen. De arra is figyelmeztet bennünket, hogy ne éljünk vissza az ő jóságával. Ő küld bennünket, és azt szeretné, hogy az Úr dicsősége rajtunk meglátszadjon. Ez a feladatunk. Ezt kell nekünk hirdetni, erről kell bizonyságot tenni. És ez nem kérés, hanem feladat, amit Isten számon fog kérni. Igen, ha mi bizonyságot teszünk az emberek előtt az Isten szeretetéről, akkor ő is bizonyságot tesz rólunk, ami mennyei atyánk előtt. De ha megtagadjuk őt, ő is megtagad. Nagyon komoly figyelmeztetés ez. És álljon előttünk így Jónás története. Álljon előttünk. Ne azért, hogy elítéljük őt, ne azért, hogy megítéljük az ő erőtlenségeit, hanem hogy tanuljunk az ő példájából. Ezek a történetek a mi tanulságunkra irattattak meg. Hát legyen a tanulságunkra. Lássuk Isten szeretetét, és ez a szeretet arra indítson bennünket, hogy az ő kegyelméről, az ő szeretetéről mi is bizonyságot tegyünk. Adja az Úr, hogy erre képessé váljunk az ő lelke által. Amen.